A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint az megírva található a Galatákhoz írt levél 3. fejezetében, az 1. 14 versben. Ó, esztelen Galaták! Ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg? Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat? Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt? Így van megírva, Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt azért igaznak fogadta el. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az írás, hogy az Isten a pogányokat hit által igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak. Általad nyer áldást a föld minden népe. Eszerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak. Amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig, hogy a törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek ígéretét hit által megkapjuk. Az a szent ige testvéreim, amelynek alapján a Szentlélek segítségével szólni kívánok ma előttetek, megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetében, a 12-től a 21-ig terjedő versekben. Az ige olvasását és magyarázatát leülve kövessük figyelemmel. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és ezt mondta: Atyám fiai, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek a proféták szavai, ahogyan megvan írva: Ezután visszatérek és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem és helyreállítom, hogy keresse az ember maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátlanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, hiszen a zsinagógákban minden szombaton olvassák őt. Kedves testvérek, általában szoktam címet adni az ige hirdetéseimnek, és általában meg is szoktam magamnak tartani ezt az információt, de most kivételt teszek. A mai ige hirdetésem címe az, hogy kegyelemben élni. Két okból mondtam el ezt most. Egyrészt, mert erről szól az ige hirdetés, és Szeretném, ha a hétköznapokban is eszünkbe jutna a kegyelem, aminek az életünket köszönhetjük. Másrészt a felolvasott igeszakasz egy meghatározó eseményről szól, ami ránk is hatással van, mégsem ez a címe. És remélem, senki nem veszi rossz néven, hogy ilyen módon kiegészítettem ezzel egy kicsit. De miért is élünk mi kegyelemben? Magát a kifejezést nem én találtam ki, és gondolom ti sem először halljátok, hogy Krisztussal járni kegyelem. Az életünk minden napját áthatja. Isten kegyelme az, ami bennünket előre mozdít és mozgásban tart. És azt is elég gyakran elmondjuk, hogy erre a kegyelemre nem csak akkor van szükségünk, amikor rosszul mennek a dolgok körülöttünk. Van egy igevers a rómaiakhoz írt levélben, amit egyfajta mottóként vagy szlogenként is szoktunk használni. Több református egyházkerületnek a címében is szerepel. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Hát ebben a fejezetben, aminek egy részét felolvastam, egy olyan helyzet áll elő, amikor egyesek azt kérdezik maguktól, hogy ha Isten velünk, akkor miért van mindenki ellenünk? Nem mindenkinek tetszett ugyanis, hogy az újonnan megtértek nem tartják be a zsidó törvényeket is. Ez viszályt okozott a hívők között, amit tisztázni kellett ahhoz, hogy tovább léphessenek. Pál és Barnabás szembeszállnak a farizeusokból lett keresztényekkel, és a vita végén egy levelet fogalmaznak meg a pogányságból megtért keresztényeknek. Nem csak azért, hogy igazolják őket, hanem hogy ők is legyenek tisztelettel a többi testvér iránt. Két fontos mondanivalóját szeretném ennek a döntésnek kifejteni. Az egyik a címben is szereplő kegyelemben élés, a másik a törvény alatt élés. Mit jelent tehát törvény alatt lenni? Egészen világos, hogy mit szerettek volna azok, akik zsidóból lettek keresztények. Szerették volna erővel is rákényszeríteni a zsidó törvényeket azokra, akik azelőtt pogányok voltak, tehát nem volt meg a zsidó hátterük. Számukra nem sokat jelentett addig az általunk Ószövetségnek ismert törvény, lehet, hogy soha nem is hallottak Mózesről és a prófétákról, akik viszont a zsidó keresztények számára továbbra is fontos személyek voltak, és Pál maga is gyakran hivatkozik többek között rájuk. Alapvetően azt akarták, hogy aki keresztényé lesz, az metélkedjen is körül. Nem elég csak elfogadni Jézust és azt gondolni, hogy megmenekültél. Még egy lépésre szükség van. A baj csak az, hogy ez igazából nem egy törvény, hanem egy szövetség, amit Ábrahám kötött Istennel. Akit érdekelnek a pontos részletek, az Mózes első könyve 17. fejezetében találja. Na már most a szövetség lényege, hogy két ember, vagy ebben az esetben Isten és egy ember, köt egy megegyezést, amiben mindketten beleegyeznek, hogy betartják. Egy szerződés. A körülmetélkedés az engedelmesség jele volt. Önmagában nem jár megváltással, de az idősebbek számára az engedelmességet is jelentette, hogy gyermekeik az Úrnak lettek szánva már születésüktől fogva. Azt is tudjuk, szintén Mózes első könyvéből, hogy Isten adott törvényeket is az embernek, szám szerint 10, amit jellemző emberi módon a zsidók kiegészítettek, kicsit jobban, mint én a címadással, és több mint 600-ra duzzasztották a törvények számát. Isten terve viszont az volt, hogy az emberek előbb vagy utóbb rájöjjenek, hogy nem lehet ezeket a törvényeket maradéktalanul betartani. Úgy lettek felállítva, hogy emberi önerőből ne lehessen betartani. Mondjuk úgy sokkal jobban hangzik, hogy Isten ereje nélkül nem lehet betartani, de végeredményben szinte ugyanazt jelenti. Külső erőre van szükség, És Isten terve az volt, hogy az emberek hozzáforduljanak, mert neki van meg az ereje ahhoz, hogy a 10 parancsolat szerint tudjunk élni. Itt az apostolok cselekedeteiben pedig azt látjuk, hogy van egy csoport, aki még a szövetségből is törvényt akar faragni. Ez pedig megütközést és zűrzavart okoz a pogányból keresztényé lettek között. Mert nem tudták eldönteni, hogy akkor most megmenekültek, vagy sem. A törvény zűrzavart okoz. Ha azt követjük, akkor elveszítjük szemünk elől a kegyelmet. Követnünk kell hát a törvényt? Nem. Akkor a törvény rossz? Nem. Hiszen pont a törvény az, ami felnyitotta a szemünket, ami által tudatában lehetünk a bűneinknek. Viszont Krisztus az, aki megszabadít tőlük. Nem a törvény, nem a cselekedetek, hanem Krisztus. Ezért is olvastam fel a Galatákhoz írt levél 3. fejezetéből azt a részletet. De érdemes akár az egész fejezetet is elolvasni. Pál apostol elég alaposan kifejti, hogy miért esztelen, aki be akarja tartani a törvényt. És azt is megmondja, hogy akkor mi alapján kell élnünk. Mit jelent tehát kegyelemben élni? Elsősorban azt, hogy meg kell halnunk a törvény számára. Ez egy nehéz kijelentés, és maga a tanítás sem egyszerű, már az első keresztények korában is nehezen magyarázható volt, és sokan félreértették. Ezért írja Péter a 2. levelében, hogy olvassátok el rendesen, amit Pál írt, hogy nehogy félreértsétek. Alapvetően azt jelenti, hogy amíg a törvény alatt élünk, addig érvényes ránk. És mindaz, amit már elmondtam, tehát, hogy nem tudjuk még az életünk árán sem betartani. Ahhoz viszont, hogy érvényét vesse felettünk, ahhoz meg kell halnunk. Illetve a mi esetünkben valaki más volt az, aki meghalt helyettünk, és értünk, hogy a törvény érvényét vesse felettünk. Természetesen Jézus Krisztusra gondolok, és ő válasz arra a kérdésre is, hogy hogyan lehet kegyelemben élni. Mert ő maga a kegyelem. Az ő személye egyenlő a kegyelemmel, mert egyedül ő volt képes teljesíteni a törvényt, és bennünket felmenteni alóla. Ez a felmentés az, ami által mi megmenekülhetünk a törvény megszegése miatti büntetés alól. Ha igaz az, hogy Isten betarthatatlanra tervezte a törvényeket, és Pál esetében ez a 10 parancsolatot jelenti, akkor úgy tűnik az is igaz, hogy Isten vezetni akar bennünket általa valahova. Mégpedig arra az útra, amelyen ő vele haladunk. Ha ezt a 2 pontot vesszük alapul életünk irányának a meghatározásához, akkor egy egyértelmű egyenest kapunk, ami Istenre mutat. A törvény és Jézus Krisztus kereszthalála meghatározza a keresztény ember életének vonalát. Ezen a 2. ponton túl, amikor életünket Jézusra bízzuk, már semmit nem tudunk hozzátenni a megváltásunkhoz. Sem cselekedetekkel, sem pénzzel, sem szertartásokkal. Elvégeztetett. Isten kegyelmére vagyunk utalva. Az ő vezetésére kell hagyatkoznunk, mert az övéi vagyunk. Ezt jelenti számomra kegyelemben élni. Hogy napról napra Isten vezetésére hagyatkozok. Hogy napról napra tudatosítom, hogy a tőle kapott, meg nem érdemelt kegyelem az, ami meghatározza az életem, és anélkül nem is lenne életem. Aki még nem tapasztalta meg Isten kegyelmét, az kiszolgáltatottságnak látja ezt az állapotot, és saját erejével próbálja meg kiérdemelni a kegyelmet. De a Szentírás tanítása szerint ez lehetetlen. Az egyetlen út a kegyelem, és az egyetlen út Jézus Krisztus. Amen.